Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai üzenetemnek a címe az, hogy győztes vagy, és nem áldozat. Győztes vagy, és nem áldozat. Fordulj a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy győztes vagy. És nem áldozat. Oké, most fordulj a másik oldaladra, hogyha tudsz, és mondd neki, hogy igen, tudom, hogy győztes vagyok. És nem áldozat. Szuper! Ez a dal, amit énekeltünk, ezt a dalt nem tudom, tudjátok-e, hogy ki írta. Darlene Check írta, a Hillsong-ban egy volt dicsőítésvezető, aki eszmetlen erőteljes dalt írt, de nem tudom, tudtátok-e, ezt a dalt akkor írta, amikor egy pár évvel ezelőtt rákkal diagnosztizálták. És be kellett feküdni a kórházba, és egy nagyon nehéz időszakon ment keresztül az életében. Kemoterápiát kapott, gyógyszerezéseket, és egy nagyon-nagyon nehéz időszakon ment keresztül az életében. Akinek volt már családtagja, rákos, tudja azt, hogy ez milyen nehéz kezelni ezt az időszakot. De a Darlene Check ráállt arra, hitte azt, hogy a dicsőítésben egy óriási erő van. Amikor Isten dicsőítjük, ebben gyógyulás van és erő van. És Jézus Krisztus nevében gyógyulás van. És ő elhitte ezt, ráállt teljesen Isten igéjére. És ez alatt írt egy könyvet, illetve írt egy csomó dalt, egy dicsőítő dalt ez az időszak alatt. És ezt a dalt is akkor írta be a kórházba, vagy éppen ebbe az időszakban, amikor a legnehezebb nehézségek között volt. Gondoltátok volna? Milyen erőteljes dal született ebből, ami sok-sok embernek áldás, és micsoda hit, és micsoda remény van ebben a dalban. És utána, pár évvel később megállapították azt, hogy teljesen elmondta rák az életéből, és teljesen meggyógyult. És hiszem azt, hogy Jézus Krisztus volt az, aki meggyógyította őt ebből. Mert azt írja a Biblia, hogy élet és erő van Isten igéjében. Amikor elkezdjük ezt magunkévá tenni, amikor elkezdjük Isten dicsőíteni, ebben élet lesz és erő lesz. Hiszem azt, hogy mi keresztények nem kell, hogy egy áldozat mentalitásba éljük az életünket, hanem lehetünk győztesek. Sőt, nekünk győzteseknek kell lennünk és győztesként kell élnünk. És a mai nap erről szeretnék beszélni, mert nagyon sokszor, amikor nehéz időszakokon megy keresztül az életünk, kapunk egy rossz hírt, egy betegséget, vagy egy haláleset történik a környezetünkben, vagy egy visszautasítást kapunk, nem tudom, hogy hányatoknak volt már hasonló, vagy egy kudarc élt, egy negatív kritika. Valakinek esetleg volt már ilyen az életében? Szerintem mindenkinek, igen. El kell, hogy mondjuk, hogy ez nem könnyű, igaz? Nem könnyű. Ilyenkor az ember nagyon könnyen beleeshet abba a csapdába, hogy elkezdi úgy érezni magát, hogy ő a körülményeinek az áldozata. A dolgoknak, az életnek az áldozata. És nagyon könnyen beleeshetünk egy ilyen önsajnálatba. De az az igazság, hogy ez nem vezet sehova. Nem tudsz élni egy győztes életet, és közben egy áldozatmentalitásod van. Nem lehet a kettőt együtt csinálni, ez képtelenség. Ugyanis az áldozatmentalitásnak van egy nagyon nagy csapdája. Ugye, amikor ér egy veszteség az életbe, vagy egy visszautasítás, vagy egy nehéz körülmény, akkor azt érzed, hogy le vagy győzve. Azt érzed, hogy áldozata vagy dolgoknak. Ezért, hogyha megengedjük az életünkbe, és bejön ez az áldozat mentalitás, utána ez teljesen minket átváltoztat. És így képtelen Isten munkálkodni, és képtelen Isten áldásokat adni az életünkbe a saját hozzáállásunk miatt. Egyszer nem lehet áldozat mentalitásban élni és győztes életet élni. Hadd mondjuk el egy példát. Ha például nagyon régóta vagy szingli, és már évek óta frusztrál ez a dolog, hogy nincs egy párod, és ezt egy kudarcnak éled meg, és elkezdesz elkezdesz így gondolkozni, és megengeded, hogy ez a körülmény hatással legyen az életedre, nem fogod észrevenni, de ez a frusztráció olyan döntésekhez fog vezetni az életedben, olyan emberré, hogy úgy meg fog változni a hozzáállásod, hogy Isten egyszer nem tud munkálkodni, és nem tud neked adni valaki, pontosan azért, mert benne vagy ebbe a mentalitásba. Egyszer nem leszel, amikor Isten oda akarná eléd vezetni az igazit, az igazi nem akar majd, nem akar, szóval, hogy nem tud bejönni az életedbe, mert azt látja, hogy nem vagy olyan bonzú. Nem tudom, értitek el. Szóval ez az önsajnálat, ez a dolog, ez teljesen meg tud minket változtatni. És ez egyre rosszabb, minden nap és nap egyre rosszabb. Szóval ebből ki kell kerülni, felül kell kerekedni ezeken a dolgokon. És a mai nap erről szeretnék beszélni, hogy hogyan tudsz felül kerekedni ezeken a problémákon, hogyan tudsz felül kerekedni az élet nehézségein. Mert Isten megígérte nekünk, és hiszem azt, hogy a problémák fölött tudunk élni. Hogy amikor ér egy negatív hatás, egy kudarc, egy betegség, egy rossz hír, vagy akármi az életedben, nem szabad, hogy ez lenyomjon téged. Nem azt mondom, hogy csináljuk, mintha nem történt volna semmi, vagy nem azt mondom, hogy nem kell, hogy szomorúak legyünk, vagy megviseljen bennünket. De nem szabad, hogy áldozatnak érezd magadat. Nem szabad, hogy vesztesnek érezd magadat. Nem szabad, hogy azt érezd, hogy te alul vagy. Hanem Isten azt akarja nekünk tanítani, hogy mi lehetünk győztesek. Attól függetlenül, hogy kudarcok érnek bennünket. Nem vagy a körülményeid vesztese. Nem vagy a körülményeid áldozata. Nem vagy az élet áldozata. Hanem győztes vagy. Szóval én hiszem ezt 100%-osan, hogy győztesek vagyunk. Tudjátok? Az igazság az, hogy amíg ezen a Földön élünk, mindig lesznek nehézségek, mindig lesznek kísértések, bizonyos próbák, amiket meg fogunk tapasztalni, mert nem egy tökéletes világban élünk. Ez a világ, ez egy romlott világ, és ebben a világban van egy nagy ellenségünk, és ez az ellenségünk a sátán. És azt írja a Biblia, hogy a sátán, mint egy ordító oroszlán, jár körbe. És próbálja elnyelni azokat. Próbálja elnyelni és elrabolni az embereket. Azt írja a Biblia, hogy a János 10:10-ben, hogy ennek az ellenségünknek egy célja van, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Oké? A tolvaj azért jött, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ez a sátánnak a terve az emberek számára. Szóval a sátán fel fog használni körülményeket, embereket, azért, hogy aggodalmat keltsen benned. Fel fog használni ilyen körülményeket, hogy elkezdje félni, hogy félelmet keltsen benned, hogy elbátortalanítson. Viszont az a jó hír, hogy nekünk, mint Isten gyermekeink, nem kell a félelme alatt élnünk. Nem kell, hogy a sátán félelme alatt éljünk. Hanem Istennek a szándéka az, hogy az ő erejében és ebben a tekintélyben, ebben a győztes hozzáállásban éljük az életünket. Oké? Szóval, hogy a tekintélyében járjunk, hogy győztes életet éljünk. És hiszem azt, hogy Isten mindent biztosított számunkra, hogy fölül tudjunk kerekedni a problémáinkon. Egy dolgot kell tennünk. Ez pedig az, hogy el kell kezdenünk tanulmányozni Isten igényét. És meg kell engednünk Istennek, hogy átformálja a gondolatainkat, hogy kik vagyunk mi, és mi van a kezünkben, hogy milyen tekintélyünk van. Ez a legfontosabb, hogy meg kell engednünk, hogy Isten átformálja gondolatainkat arról, hogy kik vagyunk mi. Ez belül dől el. Szeretném, ha tudnátok, hogy győztes leszel, vagy vesztes, ez belül dől el. Itt dől el. Nem a körülményeidben. Lehet, hogy elvehetnek tőled bármit az életben. Elvehetik az egészségedet, elvehetik a munkádat, elvehetik a szereteidet, elvehetnek bármit az életedben. Egy dolgot nem tudnak elrabolni, a belső életedet. Ettől fog függni, hogy győztes életet tudsz élni, vagy sem. És higgyétek el, hogy egy győztes mentalitás, ez még több győzelmet és még több áldást fog az életedben behozni Istentől. Viszont egy áldozat mentalitással, ha Isten akar munkálkodni, de hogyha áldozat mentalitása van az embernek, és nem érzi magát magabiztosnak, akkor ez még több kudarcot és még több dolgot fog behozni az életébe. Pedig Isten meg akar áldani bennünket, de egyszerűen nem tud a saját mentalitásunk miatt. Szóval meg kell fordítanunk a gondolkozásmódunkat, át kell kapcsolnunk, és hinnünk kell azt, hogy azt, amit Isten mond rólunk, és hogy kik vagyunk benne, és hogy milyen, mi van a kezünkben, hogy mink van. Szóval erről szeretnék ma egy kicsit beszélni. A Biblia elmondja azt, hogy az izraeliek, zsidók sokszor azért szenvedtek, azért lettek legyőzve, mert nem gondolkoztak Isten igényét. Nem ismerték Isten igényét. Nem tudták, hogy mit ír a Biblia róluk. És nagyon sokszor ezért tudta őket legyőzni az ellenség, mert nem tudták Isten igényét, nem ismerték Isten igényét. Erről beszél a Hóseás 4.6, amit most nem fogunk felolvasni, de ki van vetítve Hóseás 4.6. Oké? Okay? Szóval tudnunk kell, hogy Isten mit mond róluk. Szeretnék egy pár pontot ma mondani, a legfontosabb dolgokat, amit meg kell értenünk, hogy Isten mit gondol rólunk, azért ahhoz, hogy győztes életet éljünk. Az első dolog, az első gondolat, amit írjatok fel, az, hogy az ellenséged vesztett, és nincs hatalma fölötted. Ez az első dolog, amit Isten igéje leír, és meg kell, hogy értsünk, hogy az ellenség, a sátán vesztett, és nincs hatalma az életed fölött. Oké? Okay? A Biblia azt mondja, ugye, hogy a sátán olyan, mint egy ordító oroszlán. Olvassuk fel az 1 Péter 5.8-at. Nézzük meg, mit ír itt az ilyen. Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el. Oké? Okay. Ez az ige, ami a sátánról beszél, viszont szeretném, hogyha valamit, nem tudom, feltűnt-e valami nektek ebben az igében. A Biblia nem azt írja, hogy a sátán egy ordító éhes oroszlán, hanem azt mondja, hogy olyan, mint egy ordító éhes oroszlán. És ekközött van egy óriási különbség. A sátán próbálja magát feltüntetni úgy, mintha ő egy oroszlán lenne, mintha ereje lenne. De igazából nincs. Mert a Biblia azt mondja, hogy a sátán nem egy oroszlán. A sátán nem egy oroszlán. Én amikor gyerek voltam, és olvastam ezt az igét, mindig arra gondoltam, hogy hú, a sátán olyan, mint egy oroszlán. Ő egy oroszlán. És félek tőle. Mindig, mikor elolvastam ezt az igét, erre gondoltam, de ez igen nem ezt mondja, hanem csak olyan, úgy viselkedik, úgy csinál, mintha az lenne. Elkezd ordítani. Én elkezdek ordítani, attól még nem vagyok oroszlán. Miért? Azért, mert a sátán hazug. És tudjátok, mi a fegyver a sátánnak? A megtévesztés. A megtévesztés. Ez a fegyver, ezt használja fel azok ellen, akik tudatlanok az ő erejének a korlátaival kapcsolatban. Nagyon sok ember és nagyon sok keresztény tudatlan a sátán erejének a korlátaival. Azt gondoljuk, nagyon sok keresztény fél a sátántól. Nagyon sok keresztény fél a sötét erőktől. Nagyon sok keresztény fél a démonoktól, az ilyen szellemi dolgoktól. De a Biblia azt mondja, hogy a sátán nem egy oroszlán, hanem csak úgy ordít, mint egy oroszlán, mert meg akar téveszteni. A sátán a félelmet használja, amin keresztül be akar jönni az életünkben, megtéveszteni bennünket, és egy negatív hitünken keresztül el akar érni dolgokat. Meg akar győzni dolgokról, hogy ezt elhiggyük, és amikor mi elhisszük, ezen a negatív hiten keresztül meg tud valósítani dolgokat az életünkben. De ez nem azért van, mert ő olyan erős, nem azért van, mert ő hatalmasabb, mert erősebb, hanem egyszerűen csak mert hazug és megtéveszt. a sátánnak nincs hatalma feletted. A sátán le van győzve. Ez az első dolog, amit meg kell érteni, hogy ő nem egy oroszlán. Csak úgy csinál, mintha egy oroszlán lenne. A második dolog, amit leír a Biblia, az az, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, nem csak a bűneinknek az árát fizette ki, hanem megszabadított bennünket a sátán hatalmától és a befolyásától az életünkben. Ez nagyon fontos. Nagyon sok keresztény csak addig jut el, hogy igen, Jézus megbocsátotta a bűneinket. És az én bűneimet. Igen, elhiszem. De többről van szó. Jézus feltámadt, és megszabadított bennünket a sötétségnek az erejétől, a hatalmától. Ez azt jelenti, hogy a háború el van döntve. Jézus, mikor meghalt, lement a pokolra, és ott elvette a pokolnak, a halálnak, a pokol kulcsait, ezzel legyőzte a halált, a legnagyobb ellenséget, ami valaha volt, amit soha senki nem tudott legyőzni, és feltámadt harmadnak. Legyőzte a sátánt. Ez a háború el van döntve. Oké? Okay? Régóta dúlt ez a háború Isten és a sátán között. De ez 2000 évvel ezelőtt, ez a háború, ez eldőlt. Jézus győzött, a sátán vesztett. A sátán még próbálkozik. Igen, próbálkozik. De igazából a csata már el van döntve. Jézus már lejátszott az egészet. A harc meg van harcolva. Jézus megharcolt mindent. Nekünk egyszerűen csak tudnunk kell ezt. És el kell hinnünk, és át kell változtatnunk a gondolkozásmódunkat erről a dologról. A Kolossi 1.13-at olvassuk fel, pontosan erről beszél. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fia királyságába. Kolossi 2.15. Ugyanakkor a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér a fogjait. Hát, ez is nagyon jó. 1 János 3.8. Aki ellenben bűnben él, az a sátánhoz tartozik, a sátán ugyanis kezdettől fogva állandóan vétkezik. Isten fia azonban éppen ezért jött le a földre, hogy lerombolja és megsemmisítse mindazt, amit a sátán épít. Wow! Ez a három ige, egyszerűen fantasztikus. Még egyszer mondom, Kolossé 1.13, ezeket írjátok fel. Kolossé 2.15, 1 János 3.8. Amikor azt érzed, hogy a sátán próbál hazugságokat mondani, megfélemlíteni, olvasd fel ezeket az igéket hangosan, és emlékeztesd magadat, és őt is arra, hogy le van győzve. Hogy nincs hatalma az életed felett. A második dolog, ami fontos, miután megtudjuk, hogy milyen hatalmunk van, mi a mi pozíciónk, mi a mi hatalmunk, kezd el gyakorolni a tekintélyt, amit Istentől kaptál. Kezd el gyakorolni, használni Istentől kapott tekintélyedet az ellenség fölött. Oké? Okay. Használd Istentől kapott tekintélyedet az ellenség fölött. Szóval nem kell félnünk az ellenségtől, hanem fel kell ismernünk, hogy milyen tekintélyünk van. És el kell kezdenünk gyakorolni ezt a tekintélyt, amit Isten adott számunkra. Lukács 10.19-t olvassuk fel. Ez is egy nagyszerű ige. Figyeljetek rám! Igaz, hogy hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok. És ez a hatalom nagyobb, mint az ellenség minden ereje. És semmi sem árthat nektek. Nagyobb, mint az ellenség minden ereje. Oké? Okay? Ezt húzzátok alá! Nagyobb, mint az ellenség minden ereje, és semmi sem állhat nektek. Ez a te tekintélyed Krisztusban. Menjünk tovább a következő ige. Az Efézus 2.6. Sőt, mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket. Oké, álljunk meg egy picit. Azt írja, hova ültetett minket? Mennyei helyekre. Mit jelent ez? Minden erő, minden hatalmasság fölé. Oké? Isten azt szeretné, hogyha az életünket úgy élnénk, hogy mindig mi vagyunk fönt, és a problémáink fölött, a dolgok fölött, az erők, a hatalmasságok fölött. Ezt szeretné Isten, hogy mi egy ilyen tekintélyben, egy ilyen pozícióban éljünk. Oké? Sose érezd magadat alul. Oké? Lehet, hogy érzed magadat alul, lehet, hogy valami nem sikerült, lehet, hogy egy kudarc ért, lehet, hogy egy visszautasítás, nem tudom, bármi. Rengeteg dolog történik az életünkben folyamatosan. Akkor tudsz győztes életet élni, amikor el tudod hinni ezt az igét, hogy te fölötte vagy a dolgoknak. Hogy te nem alul vagy. Te nem maradsz mindig alul. Sokszor mondják emberek azt, hogy én mindig úgy alul maradok. Tudjátok, amikor úgy azt érzed, hogy másoknak sikerül neked, meg nem. Én mindig úgy alul maradok, mindig én vagyok az, aki alul maradok. Tudjátok, ismertek ezt a kifejezést. Ez pontosan erről szól. Muszáj, hogy ez a vágyam, hogy legyen egy kijelentés ma erről, hogy mit jelent győztes életet élni. Hogy nem vagy alul, nem vagy az utolsó, hanem te vagy felül. Mert Isten odaállított, oda helyezett. Ez a te tekintélyed. Te vagy az, aki tudod kontrollálni a dolgokat az életedben. Te tudod irányítani. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem tudom irányítani, szétesek. Nem fogsz tudni szétesni, mert Isten az, aki belehelyezett egy pozícióba, és te tudod irányítani. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem tudom irányítani a testemet, nem tudom irányítani az érzelmeimet, nem tudom irányítani az életemet, de tudod. Mert egy ilyen pozícióba helyezett Isten, van egy tekintélyed. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem tudom irányítani ezeket a negatív dolgokat az életemben, ezeket a gondolatokat. De igen, tudod. Mert van egy tekintélyed. Van egy tekintélyed Krisztustól. És az a vágyom, hogy ezt megértsük. És egy ilyen győztes életet éljünk. És ez nem egy büszkeség, hogy így lenézem az emberekre. Oké? Szóval, hogy ez nem olyan, hogy na, én vagyok itt fönn a mennybe, aztán most így lenézek az emberekre. Nem, ez nem azt jelenti. Viszont nem is azt jelenti, hogy magadat kisebbnek gondolod, mint mások, más emberek. Ez nem azt, az alázat nem arról szól, hogy kevesebbet gondolsz magadról. Az alázat azt jelenti, hogy kevesebbet gondolsz magadról, de saját magadról igenis sokat gondolsz. És kell, hogy sokat gondoljál. Mert Krisztus adott neked egy tekintét. És ez nem miattad van, nem miattunk van, nem a mi érdemünk, ez Krisztusé. De van egy magabiztosságunk, kell, hogy legyen egy ilyen egészséges magabiztosság, ami Krisztusban van, és Krisztustól jön. Ne engedd, hogy a problémák legyűrjenek. Emelkedj felül ezen. Sajnos nagyon sok, a legtöbb keresztény úgy él egész életében, mint egy áldozat. Egész életükben. És azt gondolják, hogy ez jó, és ez helyes, és Istennek ez a terve. Nem, Istennek nem ez a terve. Mert ha ez lett volna a terve, akkor Jézus nem támadt volna fel a halálból, és nem emelte volna fel magasra. Nem dicsőítette volna meg. Viszont tudjuk, hogy mi történt. Mi történt? Harmadnap Krisztus feltámadt a halálból. Szeretnék felolvasni még egy igét, hogy ezt jobban megértsük. A Róma 8:17. Ez az ige azt mondja, hogy mi Krisztus örökös társai vagyunk. Mi vagyunk Isten örökösei. Ha pedig valóban azok vagyunk, akkor az örökösei is. Igen, Isten örökösei is, Krisztusnak örökös társai vagyunk. De csak akkor, ha együtt is szenvedünk Krisztussal, akkor pedig vele együtt veszünk részt, az ő részt a dicsőségében is. Ez az ige azt mondja, hogy minden, ami Krisztusé és Istené, az a miénk is. Minden, amit Krisztus örökölt, azt mi is örököljük. Harmadnap Krisztus feltámadt a halálból. És mit örökölt? Mi történt akkor? Győzelmet, szabadságot, hatalmat, tekintélyt kapott. Egy dicsőséges testbe támad fel. Ugyanezt örököljük mi is. Ugyanez van az életünkben. És ugyanezt öröklöd te is a saját életedben. Szóval kezd el gyakorolni a hatalmadat. Kezd el gyakorolni a hatalmadat, amit kaptál Istentől, a tekintélyedet. A másik dolog, amiről beszél a Biblia, hogy ezzel párhuzamosan meg kell, hogy értsük azt, hogy nem szabad helyet adnunk az ördögnek és a sátánnak, hogy bejöjjön az életünkbe. Az Efézus 4.27. Már elég sok ige lesz. Oké. Okay. Görd meg a melletted ülőt és mondd azt, hogy ébren vagy még?
Ébren vagy még.
Akik alszanak, ébresszétek fel őket. Efézus 4.27. Efézus 4.27. Ne adjatok helyet magatoknak a sátánnak, ne adjatok neki semmi lehetőséget. Amellett, hogy a tekintélyedet gyakorolnod kell az ellenség felett, emellett nem szabad, hogy helyet adj az ördögnek. Biztosnak kell lenned abban, hogy nem nyitsz meg egy kaput sem az ellenség előtt különböző bűnökön, vagy engedetlenséggel, lázadáson, vagy önfejűségen keresztül, hogy a sátán bejöjjön az életedbe, és el tudjon kezdeni munkálkodni. Oké? Ez nagyon fontos. Ez olyan, mintha egy lakásban élsz, és becsuksz minden ablakot és ajtót, de azt mondod, hogy kinyitom egy kicsit az ablakot, bejön az a sok szénmonoxid, mert smog, ami az utcán van. Igazából egy ajtót nyitottál meg, egy ablakot nyitottál meg a szénmonoxidnak, hogy bejöjjön, és a smognak az egész lakásba bejön. Ugyanígy van az életünkben is, hogy lehet, hogy te azt mondod, hogy megfedlek sátán, és nem teheted ezt az életembe, és nem tehetsz tönkre, és közben te nyitottál meg egy ajtót, és legálisan be tudott jönni az életedbe. Erről beszél az ige. Nem szabad, hogy megnyissunk kapukat, egy ajtót a sátának, semmilyen helyet, hogy bejöjjön az életünkbe. Amikor behódolsz például egy kísértésnek, vagy egy bűnnek, akkor legális lehetőséget adsz a sátának, hogy bejöjjön az életedben, és munkálkodjon az életedben. Ezt nem tehetjük meg, erről is beszél az ige. A Róma 6.16-ot olvassuk fel. Nem tudjátok, hogy akinek a szolgálatára odaszántátok magatokat, annak rabszolgáként kell majd engedelmeskednetek? Igen, ha a bűnt szolgáljátok, akkor annak a rabszolgái vagytok, és ennek pedig halál az eredménye. Ha viszont Istennek engedelmeskedtek, akkor annak az lesz az eredménye, hogy Isten elfogad benneteket. Ez az ige pont erről beszél. Szóval ne engedjük be, ne adjunk semmilyen lehetőséget a sátának, hogy bejön és tudjon munkálkodni az életünkbe. Most ezt az utolsó részt, hogyha elolvassuk, ez fordítva is igaz. És ez a kulcs, amiről a Jakab 4.7 beszél. Most olvassuk fel a Jakab 4.7-et. Adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Ugyanakkor álljatok ellen a sátánnak, és ő el fog futni tőletek. Olvassuk, rak ki még egyszer. Szóval... Ez nem volt mi? Oké, Jakab 4.7. Adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Ugyanakkor álljatok ellen a sátának, és ő el fog futni tőletek. Oké, nincsen meg ez az ige, nem baj, mindenki megkeresi a Bibliájában, hál' Istennek, nem függünk a médiától, igaz? Van mindenkinek saját Bibliája, nem esünk kétségbe, nincsen véletlen kivetítőn egy ige. Csak pont a legfontosabb igét elfelejtettem átküldeni az iminek, de nem baj. Jakab 4.7. Ez az ige a kulcs Az egyetlen mód, hogy ellen tudj állni a sátánnak, hogy ne tudjon munkálkodni az életedben, az az, hogy teljesen odaszállod magadat Istennek. Teljesen odaszállod magadat neki. És engedelmeskedsz neki. Ez a kulcs. Ha ezt teszed, ha elkezdesz engedelmeskedni Istennek, a sátán nem tud az életedben munkálkodni. Nem tud rombolást okozni. Próbálkozni fog, próbál majd kívülről bejönni, de az életedben nem tud bejönni. És nem tudja szétrombolni az életedet. Ne adjatok helyet. Vágjál minden olyan csatornát, amit bejött a sátán az életedbe. Azért, hogy győztes tud lenni. Nagyon sok ember panaszkodik, hogy ó, Isten, olyan, ha annyira szeretne engem, akkor nem történne ez az életembe. Tudjátok, ez a régi lemez mindig ugyanezt mondja mindenki világ, hogy ha Isten jó lenne, akkor nem történne velem ilyen rossz. Hányan hallottátok már ezt? Hányan hallottátok ezt osztálytársaktól, vagy valami, amikor elkezdtél velük beszélni Istenről? Jó, de akkor miért van ez a sok gonoszság a világban, miért van ez a sok rossz dolog, miért történt ez velem, ha Isten tényleg szeret, akkor miért? Elmondja miért? Egy nagyon egyszerű történet. Ez ugyanolyan, mint amikor otthon laksz a szüleiddel, és kislány vagy kisfiú vagy, még 18 év alatti. És egyik este egy olyan brilliáns ötlet jut az eszedbe, hogy elszöksz otthonról. Az éjszaka közepén. És elmész, és valami bajod esik. Valami történik az életedben, valami rossz dolog történik az életedben. Ez kinek a hibája? A szüleid hibája, akik szeretnek és gondoskodni akarnak, vagy a saját hibája? Ugyanígy.
Szüleid.
Na. Ez nem a szülőknek a hibája. Ez a saját hibája. Ugyanígy van Istennel is, hogy amikor mi Isten, ugyanígy Isten az édesapánk, és amíg mi vele vagyunk, Isten tud rólunk gondoskodni, vigyáz rá, véd bennünket. De amikor meghozzuk azt a szabad akaratunkból azt a döntést, mert meghozhatjuk, mert Isten ad nekünk egy ilyen döntést, hogy elmenjünk tőle. Onnantól kezdve Isten semmit nem tud tenni, hogy megóvjon téged. Mert a saját fejed után mész. És sokszor csináljuk ezt, igaz? Van, aki kisebb, de van, aki nagyobb. Van, aki nagyon elmegy Istentől, van, aki csak egy picit, néha, aztán visszajön. De igazából, amikor elmész Istentől, nem tud megvédeni. Mert egy olyan világban élünk, ahol van egy ellenségünk, a sátán, aki jár körbe. És abban a pillanatban, mikor látja, hogy egy picit is eltávolodsz Istentől, oda megy, elkap, és valami olyan dolgot tesz az életedbe, amitől teljesen eltávolodsz Istentől, teljesen megfordít. Vagy éppen hazugságokat mond, és elhiszel neki dolgokat, és belemész a csapdájába. Isten egy szerető atya, és Isten soha senkinek semmit nem akar ártani. Nem tőle jönnek a betegségek, nem tőle vannak a rossz dolgok az életünkben, nem Isten büntet bennünket bizonyos dolgokkal, nem Isten az, aki fegyelmez rossz dolgokkal az életünkben, ilyen csapásokkal, nem Isten. Isten nem ilyen, Istentől jó dolgok vannak. De amikor eltávolodunk tőle, akkor Isten nem tud minket megvédeni. Szóval az egyetlen mód, hogy ellen tudj állni a sátának, az az, amit a Jakab 4.7 mond, hogy adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Az az imám van, hogy tökéletesen, teljesen át tudjuk magunkat adni Istennek. Teljesen. Az egész életünket. Mindenünket. És amikor átadod magad teljesen neki, és azt mondod, hogy Uram, csinálj, itt vagyok, a tied vagyok, hozzád tartozom, engedelmes leszek, követni foglak téged. Amikor ezt megteszed, Isten védelme alá kerülsz be. és meg fog védeni mindenféle támadástól. A Biblia azt mondja, hogy mi nem csak győztesek vagyunk, hanem több, mint győztesek. A Biblia erről beszél, hogy mi több vagyunk, többek vagyunk, mint győztesek. Néha, sőt, amikor nehézségeken mész keresztül, ne Istenhez imádkozz, hogy Uram, szabadíts meg ebből a problémából. Ez nem egy tekintélyből jövő ima. Okay? Ne így imádkozz, hogy Uram, szabadíts meg. Ő már megszabadított. Jézus már megszabadított. Nem kell ezért imádkoznod, hogy te szabadíts meg, hanem ilyenkor kezdj el beszélni a sátának, az ellenségnek. És emlékeztesd arra, hogy mi az ő pozíciója, és emlékeztesd őt arra, hogy neked mi a pozíciód, hogy te ki vagy. Emlékeztesd a sátán. Sátán, tele vagy győzve. 2000 évvel ezelőtt Jézus győzött feletted. A háború el van döntve. Nincs hatalmad az életem felett. Tekintélyen van. Krisztus mennyei helyekre emelt engem. És tekintélyen van fölötted. Erősebb vagyok nálad. És nem félek tőled. Mondd a sátánnak ezeket a szavakat. Gyakorold a hatalmadat. Gyakorold a tekintélyt, amit kaptál Istentől. Hidd el. Ő nem egy oroszlán. Nincs ereje. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy szóval nem olyan erős a sátán, mint amilyennek mondja magát. Csak mi gondoljuk ezt így, mert nagyon jól elő tudja magát adni. De nem olyan erős, mint ahogy mutatja magát. Nem olyan erős. Kérdés, hogy elhiszed-e? Elhiszed-e ezt? De nem olyan erős. Csak úgy csinál. Ne engedd, hogy bármi is lenyomjon, és ne engedd, hogy legyőzzön bármi is. Szeretnék bátorítani, hogy a sátán már le van győzve. Márk 16:17. Jézus mondja ezt mindannyiunknak, Márk 16:17-ben. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják követni. A nevemben gonosz szellemeteket űznek ki, új nyelveken szólnak. Amikor sátán próbálkozik az életedben, és felismered ezt, vegyél hatalmat felette, és Jézus nevében parancsold meg neki, hogy távozzon. Erről szól ez az ige. Ha gyengének érzed magadat, akkor mondd azt, hogy erős vagyok. Ha gyengének érzed magadat most, ebben a helyzetben is, mondd azt, hogy erős vagyok. A Joel 3:10 erről szól. Egy olyan időszakról, amikor Izrael népét, ez egy profécia igazából, és hiszem, hogy egy profécia a saját életünkre is. Még az ekéből is kardot kovácsoljatok, metszőkésből is dárdát készítsetek. Még a gyenge is mondja, erős vagyok. Isten ezt akarja, hogy amikor gyengének érezzük magunkat, akkor is ezt mondjuk, hogy erős vagyok, győztes vagyok, több vagyok, mint győztes. Amen. Hisztek ezt? Bármivel is küzdesz az életedben, bármivel is nézel szembe, vagy szembe fogsz nézni. Lehet, hogy most nincs semmilyen az életedben, de lehet, hogy fogsz. Vagy bármilyen kísértéssel, vagy bármilyen nehézséggel nézel szembe. Mondd azt, hogy győztes vagyok, és képes vagyok arra, hogy kezeljem a dolgokat az életembe, és a sátán le van győzve, és győztes vagyok. Úgyhogy most imádkozzunk csak, és szeretném, hogyha felállnánk, és most bármilyen dolgon is mész keresztül, mondd el Istennek. Közben a dicsőítő csapatot szeretném kérni, hogy jöjjön fel a színpadra. Nem sokára fogjuk énekelni megint ezt a dalt, hogy ami magasan, büszkén áll, te előtted hújon porba. Tudjátok, ez a dal miről szól? Ez a rész miről szól? Ami magasan és büszkén áll. Ezek a problémáid, ezek a kihívások, ezek a hazugságok, amik ebben a világban vannak.
Ez lehet, hogy egy betegség, lehet, hogy ez egy veszteség, lehet, hogy ez egy támadás, nem tudom mi, de ez, ami magasan büszkén áll, te előtted hújjon porba. Győzelmi koronád vár. Imádkozzunk most. Húnyjuk be a szemünket, és mondjuk el a győztesek imáját. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te megváltottál bennünket. Köszönjük neked, hogy te nem csak a bűneinket törölted el, hanem szabaddá tettél bennünket a sátán minden ereje és befolyása alól. Ezért a sátánnak már nincs hatalma az életünkön. Uram, most ezt elhisszük, és hitből kijelentjük ezt, hogy a te gyermekeid vagyunk, és védelem alatt áll az életünk. Uram, a te védelmedért imádkozok a gyülekezetünkbe, minden egyes ember életén és a hozzátartozóinak az életén, Jézus nevében. Kijelentjük, Uram, azt, hogy te győztes Úr vagy. Te győztes Úr vagy. Oké? Okay? Imádkozzunk most így. Kezdj el imádkozni Istenhez. Kezdj el imádkozni Istenhez. Jelents ki dolgokat. Kezdj el imádkozni a sátánhoz. Mondj neki dolgokat. Tedd helyre. Emlékeztesd, hogy hol van ő, hogy mi az ő pozíciója. Emlékeztesd, hogy ki vagy te Krisztusban. Mondd el a győztesek imáját. Ha gyengének érzed magadat, mondd azt, hogy erős vagyok. Erős vagyok. És nem alul vagyok, hanem felül. Mennyei helyeken. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük neked, Jézus. Ez te általad van. Hiszünk benned. Köszönjük neked, Urunk, a helyünket, a pozíciónkat. Köszönjük neked a tekintélyt, amit tőled kaptunk. Uram, most minden negatív gondolat ellen imádkozok Jézus nevében, ami a fejünkben van, ami próbál elbátortalanítani bennünket, elhitetni dolgokat, Uram. Uram, bármi is legyen ez, most Jézus nevében hújjon porba, bármilyen erődítmény gondolatokban, fejekben, félelem, aggodalom. Jézus nevében kijelentjük, hogy ennek a porba kell hullania. Bármiről is van szó. Bármilyen dologról. Bármilyen félelem, bármilyen aggodalom van most benned. Ez csak jelens ki, hogy ennek a porba kell hullania. És Jézusnak kell felemeltetnie. Jézus nevében. Halleluja.